Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, elérkeztünk nagybőjti lelki gyakorlatunk harmadik alkalmához, napjához. Megpróbáltunk elmélkedni ezen a három napon arról, hogy mit is nyújt, mit is ad nekünk az üsztörténeti hit. Mit nyújt nekünk az ábrahámi Jézusi hit? Milyen emberséget kér tőlünk az ábrahámi Jézusi hit? Mire szólít és hív bennünket? Elmélkedtünk arról, hogy az ábrahámi hit, látva azt a világot, amely világ egy embertelenségre, haszonelvűségre épült világ, és amely világ eredendően az emberség kérdésében válságban van, válságba kerül, hogy ebben a világban, ahol Káin megöli Ábelt, az ember bűne tönkre teszi az életet, a természetet, ahol a társadalomban élő ember hatalmi igényei, az emberi kapcsolatokat teszik tönkre, egy kommunikációs zűrzavarba kerül az ember, és szétszóratik a földön anélkül, hogy érthetné, megérthetné egymás szavát. Erre a válságra, alapemberi válságra válasz, felelet az ábrahámi és a Jézusi hit. Nagyon elgondolkodtató, hogy a válság idején a társadalom és a személyes sors válsága idején milyen tisztán szólal meg az Isten, nem csak Ábrahám esetében, hanem mi esetünkben is, akik úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy áldássá vált számunkra az ábrahámi Jézusi hit. És ahogyan Ábrahám a problémátlan élet körülmények között átéli, hogy hallgat az Isten, akkor fölvállalja az Isten felszólítását, kész saját gyermekét is föláldozni. És meg is teszi lélekben ezt a cselekedetet. Az ember érettsége, emberi érettsége, csöndes méltósága az, amiről tanúságot tesz ez az ábrahámi hit, nem oldja meg a társadalom problémáit, de bölcsességgel, emberi érettséggel elfogadja, és kiolvassa belőle, mögőle Isten szavát. És Isten megszabadít. Erről szól a mi hitünk, az Isten megszabadít. És rájövünk arra, hogy az emberi érettség, a személyi érettség, a hit érettsége, az valamiképpen az életet adja az embernek. Pusztán azért, mert nem lesz ideges, nem szórja szét az értékeit, lassanként egy tisztuló, érlelődő folyamattá válik az ember élete. Milyen fontos ezen a területen az idősek hite, az idősek életbölcsessége, hogy ne a kesergés jellemezze őket, hanem az élettapasztalat, életbölcsesség, a megtalált, fölfedezett ábrahámi Jézuséhét. És elmélkedtünk arról, hogy ez az ábrahámi Jézuséhét húsvéti hét. A húsvéti hétben egy ősi tavasz életremény mutatkozik meg, ahogyan a pászkát, a kovásztalan kenyeret, mely szimbolikájában elér a szentmiséig, aztán az áldozat, a bárány vére, mely jelképesen ismét a szentmiséig ér el a mi hitünkben, hogy ez a húsvéti tapasztalat hogyan válik olyan élményé, hogy nép születik. Szintén a válságban, ahogyan ki kell menniük a bűnházából, a puszta tapasztalatában újjá születik egy nép, vagy ott születik meg a puszta válságában, tapasztalatában, készségében az az ember, aki nem azon nyekereg, hogy milyen jó volt az egyiptomi húsos fazekak mellett, hanem örömét leli abban, hogy a puszta próbatételeiben meg tudott felelni az élet elvárásainak. És ez léphet be az ígéret földjére. Nép születik. Mennyire fontos, hogy nép szülessen, a népért érzett felelősség az 10 parancsban megfogalmazott alkotmány, mely közös együttműködésünk, emberségünknek az alapja, alapjáték szabálya. Kedves testvérek! Egyre kevesebb az olyan ember, aki amikor elmondja gondjait, bajait, akkor ne egyszerűen csak saját problémáival foglalkozzon, hanem érezze azt, hogy mi van az én népemmel. Mi történik az országgal? Mi történik egyházammal? Vannak még, akik ezt nagyon komoly személyes felelősségként élik meg, de sajnos egyre kevesebben. Egyre többen vannak olyanok, akik kizárólag személyes problémáikkal vannak mindig elfoglalva. Pedig ez az ábrahámi Jézusi hit, húsvéti hit, népet teremtő hit, olyan népet teremt, amelynek élő hitkultúrája van, és a jövő igazi lehetőségét biztosítja itt ezen a földön. És Jézus is a népnek a korrupt vezetőivel szembesül, akik még Isten ügyét, Isten dolgát is saját hatalmuknak a szolgálatára állítják. És azután fölvállalja Jézus, hogy a népért meghaljon. Fölvállalja azt, hogy a nagy tanács őt elítélje, Pilátus és a rómaiak által kivégeztesse. És megfogalmazza a legszentebb szót, először is a kereszten, ugye arról is lehet elmélkedni, milyen távolság van a két jézusi mondat között, amely az evangéliumokban elhangzik, amit Jézus a kereszten mondott. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ettől a mondattól milyen belső út vezet addig a mondatig, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Addig a mondatig, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nagyon sok ember eljut. Milyen kevesen jutnak el addig a mondatig is, hogy Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Pedig innentől kezdve indul az élet a maga csodájával, van reménye annak, hogy a kereszt titka valóban az élet forrása lesz. Elmélkedjünk most egy kicsit az egyház tényéről, tapasztalatáról. Maradjunk annál a gondolatnál, hogy a válságban szólal meg az Isten, és a válságban tisztul le, válik egyértelművé az egyháznak is a hite. Kedves testvérek, egy-két történelmi tényre hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyház életének válságai között szerepelt, amikor a Római Birodalom megbukott, és azután erkölcsileg, gazdaságilag mindenhogy szétesett az a világ. És mit jelentett akkor Szent Benedek életműve, aki megtanította Európát az imádságra és a munkára? Milyen gyakorlati volt akkor az egyház élete? Nagyon gyakorlati, és az társadalom föl is figyelt rá. Nagyon élő, aktív üzenete volt az egyház életének az egész társadalom számára is javára. Vagy Szent Ferenc korában, amikor is az eredeti tőke felhalmozás történt, mely eredeti tőke felhalmozásnak a végső kicsengését éppen most látjuk, és be fog dőlni az a tőkés rendszer. Hál' Istennek, hogy mi magyarok olyan későn jutottunk csak el eddig a tőkés világig. Ugye bizonyos értelemben a feudális vagy a föld alapú gondolkodás jellemezte az országunkat szinte 100 évvel ezelőttig, és milyen komoly értékeket hordozott ebből fakadóan a magyarság. A jövőt most is az mutathatja meg, amit, mit tudom én, egy tanyai világ ismer. Az lehet stabil alapja a jövőnek. De mit jelentett az eredeti tőke felhalmozás idején Szent Ferenc? A szegénység drasztikus megfogalmazója, és ő hogyan formálta nagyon élően és aktívan a társadalom gondolkodását. Lehetne folytatni még, hogy a szociális feladatok, munkák idején, a fölvilágosodás korától kezdődően milyen aktív és élő üzenete volt az egyháznak. De térjünk vissza az egyház alapjaihoz. Az ősegyház világába térjünk vissza, és az evangéliumok, alapvetően most a Máté evangéliumra szeretném a figyelmet fölhívni, bár ebben az esztendőben Szent Márk evangéliumát olvassuk többségében, többnyire. De hát az evangéliumok megszületése már hihetetlenül izgalmas tükre az egyház életének. Az ősegyház életét joggal látjuk, értelmezzük úgy, hogy a szeretet egyháza volt. Nézzétek, hogyan szeretik egymást. És ez volt egy alapja a krisztusi hit megértésének és magának, a missziónak. De azért ennél, hogyha nagyító alá vesszük azt a világot, és éppen az evangéliumok tükrében, akkor azt kell mondani, hogy egy nagyon érdekes összetett világ volt. Szent Máté evangéliuma már kifejezetten azzal az igénnyel született meg, hogy az egyház közösségi életének a válságait próbálja meg kezelni. Próbálja meg föltárni a jézusi tanítás tükrében értelmezni. És nagyon csodálatos evangélium született, Szent Lukács evangéliuma továbbvitte ezt a tapasztalatot feldolgozó gondolkodás, Szent János evangéliuma beteljesítette ezt a folyamatot, ahogyan látta jó 80 esztendő távlatából, 70-80 esztendő távlatából a gnosztikusság irányába elmenő egyház életét, és látta utána azt is, hogy születnek meg az abszurd evangéliumok, hát ugye tényleg csak azt lehet rájuk mondani, mert jó üzletnek tűnt, hogy evangéliumot írnak, tévében talán látták a Júdás evangélium, tehát sok evangélium született, az egyház azt mondta, hogy ezt már nem fogadják el, mert az emberi okosság az, ami ezeket az evangéliumokat szülte. De ez a négy apostoli korból fakadó evangélium, ez hiteles evangélium. És azután érdekes, hogy milyennek látszódik az evangélium, Máté evangélium tükrében az ősegyház élete. Hát, ha belegondolunk a szavakba, a szavak hátterébe, akkor bizony azt kell mondani, hogy a szeretet egyházává az ősegyházat a fölvállalt és földolgozott válság tette. Ott voltak az egyházközségen belül, egyházközösségén belül, ott voltak a farizeusok, a konzervatív zsidók, ott voltak a szabad elvű, szabad gondolkodású hellének, a zsidók azok a szigorú előírásokat akarták számon kérni, a hellének azok a keresztény szabadságot akarták számon kérni mindenkin, és a háttérben a közös élet ezeket az ellentéteket nem tudta elfedni. Megmutatkoztak az emberi problémák, megmutatkoztak az emberi fáradtságból fakadó problémák, és megmutatkozott egy sajátos probléma, nevezetesen az, amit egyre inkább átélünk, nem tudom, itt vannak-e olyanok, akiknek gyermekei mondjuk áttáncoltak a hídgyülekezetébe. Miről van szó? Arról van szó, hogy a szülők hite, akik közvetlenül vagy közvetett módon részesei voltak a jézusi drámának, ha nem is közvetlenül álltak ott a kereszt alatt, de hallottak saját hát kortársi elbeszélésből, hogy most mi történik, részesei lettek, voltak a krisztusi drámának, maguknak kellett értelmezni Jézus halálát, kellett értelmezni Jézus föltámadásának a tapasztalatát, és egy elemi erejű élménnyé vált számukra. De az unokák, azok már nem élték át ezt a tapasztalatot. A fiak, az unokák, akik később születtek, azok már nem élték át ezt a tapasztalatot. És hát ilyen az ember, hogy pusztán csak jámborságból, mert apám anyám mondja, és hogy ez tényleg nagyszerű dolog, hát úgy tűnik, hogy nem elég hatékony, az a hatékony, amit én magam élek át és tapasztalok meg. Vajon a fiak és unokák számára, akiknek írta Máté az evangéliumot, azok számára jelen valóvá válhat-e olyan elemi tapasztalatként és erőként a jézusi dráma, mint ahogyan Jézus halálának és föltámadásának drámáját a kortárs csoport átélte. És azt kell mondani, hogy igen, de az egyháznak az a feladata, hogy az életében, egyház közösségi létében kihordja ezeket az emberi problémákat. Vagyis nem az a baj, hogy ellentétek, nézetkülönbözőségek, szemléleti különbözőségek vannak egy egyházi közösség életén belül, hanem az a baj, hogyha ítélkezünk. Az a baj, hogyha egyszerűen kirekesztünk bizonyos tagokat, akik nem úgy csinálnak, nem úgy vélekednek, mint ahogyan ezt én teszem. Meg kell szenvednünk egymást. Nagyon sok a probléma a társadalom életében, család életében is. Alapvetően fölbukunk rendszeresen egymásban. Egymás bűnein, egymás problémáin. És az egyházon belül is fölbukunk egymásban. És elfelejtkezünk akkor már arról az ábrahámi bölcsességről, és az embernek kijáró tiszteletről. Milyen problémák olvashatók ki Máté evangéliumából? Ha testvéred vétkezik ellened. Nyilván itt már az egyházról szól a történet. Hányszor fordulhatott elő, hogy a testvéred vétkezik ellened? Aztán ízét vesztős föld sója. Vádbeszéd a farizeusi képmutatás ellen. De hát a farizeusok, a történelmi farizeusok ekkor már nem voltak az egyház életében úgy jelen, hogy ez bezavarta volna őket. De az egyházon belüli farizeusok, azok jelen voltak. És az problémákat jelentett, okozott. Hűtlen házdany, oktalan szűzek, rossz szolga. Jelezte, hogy ott van az egyházban is az erkölcsi bizonytalanság. Hamisan esküdöznek, hogy figyelmeztet erre az evangélium. Aha, rossz a kapcsolat egymás között. Megszégyenítő kifejezések, átkok. Elárulás, bírálat az embertársról. Nem tartják tiszteletben a családi köteléket, a vagyon, a kényelem, a gazdagság hajhászása. Kevésbé bíznak a gondviselésben, homokra építenek. Nagyon szépen jelzi az egyház életében jelenlévő problémákat. A keresztény farizeusok Krisztus tanító székében ülnek, megvannak azok a vallásos emberek, akik ellenőrizetlen buzgósággal prédikálják a szeretetet, de könyörtelenül. Hiányzik az őszintesség sok esetben, amely szétzilálja a közösséget. Önzés és a gő kisebbíti saját magunk hibáit, fölnagyítja a másikat. Feltűnési vágy, birtoklási vágy. Ez valahol mind nyilvánvaló, kimutatható a már Máté evangéliumból. A mag, amely százszoros termést hoz, az kevés számú ember. Szinte azt lehet mondani, 4-ből 3 lanyhán fogadja az üzenetet, némely szem útszélre esik, némely szem köves talajba hullik, némely szem tövisek közé hullik. Tehát úgy tűnik, hogy még az egyházi közösségen belül is kicsi az evangéliumnak a hatékonysága. És mégis működik az egyház. Az eredetek egyháza változatos, ellentmondásos világ, de tele van jó szándékkal. Miért vált ez az egyház mi számunkra mégis a szeretet egyházává? Mert például az evangélium is fölvállalta ezt az összetett probléma kört. Az evangélista szorongva látja, hogy szentek közösségének kellene lenni. Valójában bűnösök társasága. Az egyház belülről megosztott, kívülről egyre erőteljesebb üldözések fenyegetik. Ezt a sajátos létbizonytalanságot, ezt a válságot mélyen átéli az evangélista, és idézi Jézus tanítását. A konkolyt nem szabad kigyomlálni, fogalmazza meg, ez az Úr parancsa. Máté makacsul ellenáll a vallásos tisztaság érzésből fakadó elszigetelődésnek, elszigetelésnek. Az egyházközségben jelenlévő rossz, ha látjuk és megszenvedjük, ha imádsággá válik, akkor alázatot és a hit tisztulását fogja eredményezni. Biztos, hogy az a vallásos elszigetelődés, amelyre mindenféle szektás beütések próbálnák az embert vinni, vezetni, az egy halálos büszkeség. A háló minden halat összegyűjt, a lakoma termében minden vendégnek van helye. Érdemes látni az evangéliumnak ezt a hihetetlenül gazdag krisztusi világát. Egy dráma. Ebből fakadóan az egyház élete, de jelenlévővé teszi Krisztus halálát és föltámadását. Ezt tette a szeretet egyházával az ősegyházat, és ez az esélye most is az egyháznak, az az őszinteség, amelyben látjuk világunkat, önmagunkat, egymásban nem fölbukunk, hanem elszenvedjük egymást. Krisztus halálát hordozzuk testünkben, éljük át, hogy valóságos tapasztalattá váljék a csoda, a föltámadás csodája, titka, s lám mégis élünk. És valahogy nekünk adatik az ábrahámi Jézusi húsvéti hitnek a csodája, ereje. Kedves testvérek, egy gondolatot még engedjenek meg. Valójában itt az egyház csodájában, titkában, melyre kellően talán nem tudunk, nem merünk figyelni, hogy belefáradunk az egyház rutinjába, gyakorlatába, pedig ez adhatja meg minden szinten a jövőt. Az egyház közösségében tanulhatnánk meg azt is, hogy odahaza, hogyan viszonyuljunk családunk tagjaihoz. Nem igaz az, hogy a családunk tagjaihoz való viszony az, ami értelmezi az egyház életét. Fordítva, az egyházközség arra szolgál, arra való a magunk őszinteségével, becsületességével, hogy megtanuljuk az ellentéteknek kihordását, elviselését, megimádkozását. És az egyházban van az evangélium is, van az oltár is, a szentségi élet, amely segít bennünket, hogy valóságos személyes tapasztalatként, drámaként éljük át Jézus jelen valóságát. Egy röpke kitekintést szeretnék még a végén, egy előremutatást. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a válság. Ugye tudatos, azt hiszem, nem rájön mindenki, hogy miért emlegettem annyira a válságot ebben a lelki gyakorlatban, mint Isten üzenetének meghallását, vagy meghallási lehetőségét, mert jelen van az össztársadalmi válság. És ez nagyon egyértelmű, hogy nem csak pénzügyi válság, nem csak ökológiai válság, tehát összeroppan az a természet, amelyet zsarnokként hatalmunkba hajtottunk, és kizsigereltük, tönkretettük a földjeinket, a vizeinket, levegőt, bármit, amire az ember rátette a kezét. Viszont a társadalmi válság is itt van, a társadalmi válság jelen van. Iszonyatos következményekkel fog járni, de igenis az ábrahámi Jézusi hit jegyében miénk kell legyen a jövő. A politika tud megoldást adni? Jaj, ne nevettessük ki magunkat. Az oktatási rend tud megoldást adni? Ki van szolgáltatva mindenféle hatalmi érdeknek, rendnek? A kulturális élet? Hát ki tudja, milyen szándékoknak van alárendelve, kiszolgáltatva? Van még egy lehetőség az egyházon kívül? Nincs. Látnunk kell ezt a felelősséget, és tudni kell, hogy az a válság, amelyben most mi vagyunk, ez erkölcsi válság. Szellemi, lelki válság. És ezt tudni kell a II. Világháború alatt után Bíbó István fogalmazta meg. Ha egy közösség a hazugságok zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez kikerülhetetlenül vezet először az elitnek, majd az egész közösség erkölcsi és értelmi lezülléséhez. És itt vagyunk most. Milyen tökéletesen, szinte profétikusan megjósolta, megjövendölte, hogy a hazugságnak alárendelt világban erkölcsi és értelmi lezülléshez jut először a vezető réteg, az elit, majd az egész nép. Hát ebből kell nekünk talpra állnunk, és tudni kell azt, hogy a válság jelenségek azok mindig is voltak, csak most válik nyilvánvalóvá. És látni kell azt is, hogy milyen hatalom működik velünk szemben. Az a nyugati globális pénzhatalom, amely igába hajtja a világot, nem megfogható. Úgy tesz, mintha nem is létezne, alapvetően léte a hazugság, miközben elszívja az erőforrásokat. Mi, az egyház tagjai, érezzük át ezt a felelősséget. Mi felelősek vagyunk a társadalomért, a világért. Látjuk azt, hogy a multinacionális cégek hogyan teszik tönkre piacainkat, életterünket, kiszívják az életerőt, az energiát. És nem is gazdasági tényezők azok, Aztán a nagy hatalmi hátsó rendszerek valuta alap világban, hát ezekkel nem sokat tudunk kezdeni. Legfőjebb iparkodunk azokra szavazni, akik valahogy egészségesebben tárgyalnak velük. De figyelni kell nagyon a médiára. A hamis, hazug világot teremt a média. Hülyíti az embereket, és a templomba járó embereket is. Valahogy egy értelmezési keretet ad, minden szót átértelmez, minden értéket átfogalmaz, mesterséges, hamis világot teremt. És szerves élő kultúrákat szétrombolja, tudatosan agymosás alá elhülyíti a népet. És könnyű volt azt a népet elhülyíteni, amelyik bele sodródott eredendően a hazugságba. Kedves testvérek, lássuk be azt, hogy az Isten a válságban megszólal és meg fog szólalni. Szólaljon meg az én lelkiismeretemen keresztül is. Legyen élő az egyház. Ha nem lesz élő az egyház közössége, akinek van keresztre feszítettje és föltámadottja, akkor vége a világnak. Ha élő lesz az egyházi közösségünk, a konkolyt nem esünk neki a vetésnek, hogy kitépdeljük, mert mindent tönkre teszünk. Tisztelettel kivárjuk az aratást. Tudjuk azt, hogy mindenki meghívott a mi világunkba, életünkbe. És méltósággal elfogadjuk az emberi problémákat. Nem fölbukunk egymásban, hanem megszenvedjük azt a jelenlétet, amit a másik hordoz jelent. Még politikai szinten is. A lelkiismereti érzékenységet nem felejthetjük el. És ha meg tudjuk imádkozni ezt a valóságot, nem a mi nyekergéseinket, nyavajgásainkat, hanem a valóságot, az emberi társadalmi valóságot. Ha azt tudjuk idehozni kenyérként, hogy mi hogyan dolgozzunk meg a kenyérért, milyen lelkülettel, akkor jelenvalóvá válik a Jézusi dráma, és ez az egyház hivatása. Megadatik nekünk Isten kegyelme, ha őszinték vagyunk, tisztelettel, szeretettel fölvállaljuk ezt az emberi életet. Akkor nem fölbukunk egymásban, hanem valamiképpen életet hordozó, életet adó erővé válik. Még az a sok emberi gyarlóság, törékenység is, amely körülvesz bennünket. Kedves testvérek, szerettem volna azt érzékeltetni, milyen csodálatos titok az egyház. Az ábrahámi Jézusi húsvéti hitnek a letéteményese hordozója. Mi vagyunk azok a fiak és unokák, akik nem láttuk közvetlenül Jézus halálát és föltámadását, csak egy-egy nagypénteken, virágvasárnap végighallgatjuk a passiót. Viszont átéljük a mi saját sorsunkban, emberi kapcsolatainkban, saját sorsunkban, hogy idehozva szentségi életté váljon, még az emberi törékenység, gyarlóság is, ahogyan ez az ősegyházban történt. És ha nem lettek, ha mind tökéletes szentek lettek volna, akkor talán nem is lett volna olyan élő, és nem is lett volna a szeretet egyháza, az ősegyház. Váljék élővé a mi életünk, pusztán azért, mert gyarló törékeny emberek vagyunk. Ne fölbukjunk egymásban, hanem megtaláljuk a drámát, a Jézusi drámát. Átéljük Jézus halálát, méltósággal, személyes méltósággal, hogy megéljük a föltámadás csodáját, mely személyi érettséget, hitet és népet, Isten népének világát, tapasztalatát adja meg. Ezt adja meg mindannyiunknak az Úristen, és ennek titkában várjuk a húsvétot, vagy reményében várjuk a húsvétot. Ennek titkában és tapasztalatában kívánok önöknek, családi életben, személyes sorsban, egyházközségi életben, és valóban életet hordozó, új életet teremtő húsvétot.